Nagy Sándor Gyula, a Budapesti Corvinus Egyetem habilitált egyetemi docense, Latin Amerika szakértővel a telefonnál, azért ott, mert a koronavírus járványnak ebben a szakaszában is tartjuk a személyes távolságot, de a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Egy friss hír szerint Venezuelának sikerült megjegyeznie az ENSZ fejlesztési programjával, hogy a Bank of Englandin letétbe helyezett aranytartalékainak egy részét hazavihesse, és élelmiszer és gyógyszervásárlásra fordíthassa. Ezt a szándékát korábban Nagy-Britannia blokkolta, mert nem ismerte el a Maduro kormányt. Ez segíthet valamit?
Hát bizonyos szempontból enyhíteni fogja rövid távon azt az élelmiszer hiányt, ami Venezuelában is már évek óta van. Ugye az aranytartalékot nem fogják visszaszállítani Venezuelába, ugye pont ez a lényeg, hogy az ENSZ ezen szakosított szerve fogja beszerezni ebből az aranyból azt az élelmiszert, amit utána meg fog remélhetőleg érkezni Venezuelába. De ugye ez is azt mutatja, hogy már az aranytartalékból kell élelmiszert venni az országnak.
De ha hazaszállítanák az aranytartalékot, lába kélne? Ezért nem engedi az UNDP, így hogy van. Ezt úgy vigyék?
Persze, persze. Tehát, hogy több oka is van. Az egyik ugye az amerikai nyomás, illetve hát a britek is Juan Guaidót fogadják el legitim venezuelai elnöknek. Tehát, ha értelemszerűen a mostani venezuelai Maduro kormány kéri az aranytartalékot, akkor azt mondják, hogy nem ismerlek el téged elnöknek, ezért nem teljesítem a kérésedet. Így viszont most az a faramúci helyzet áll elő, hogy mégiscsak engedik, hogy abból a pénzből olyan dologra költsenek, ami elvileg a venezuelai lakosság problémáinak enyhítésére fog érkezni. Szeretném én ennek a történet végét kivárni, hogy tényleg odaérkezik-e meg, és nem a katonaságot, meg a katonaságnak a családját fogják etetni ebből.
Az teljesen kizárt Venezuelában, hogy a gazdaságot, a kormányzat és az ellenzék valami külön alkujával újraindítsák?
Hát rövid távon nem látom ennek a megoldását. Persze van arra vonatkozóan elképzelés, és vannak olyan nemzetközi szereplők, akik megpróbálkoztak ezzel legalábbis meg a koronavírus előtt, hogy egy asztalhoz ültessék az ellenzéket és a mostani kormányzópártot. Ugye a legtöbbször úgy lett vége ezeknek a tárgyalásoknak, hogy olyan feltételeket szabott az egyik vagy a másik oldal, amit a másik már úgy nem volt hajlandó teljesíteni, hogy csak le se ültek tárgyalni. Ugye itt például arról van szó, hogy azt kérték ahhoz, hogy leüljenek tárgyalni az ellenzék, hogy Maduro mondjon le. Természetesen nem mondott le. Akkor, amikor végre nagy nehezen leültek beszélgetni, akkor ugye azt mondták, hogy mindenféle rendezésnek az alapfeltétele az, hogy Maduro távozzon az országból, ahova szeretne, de hogy menjen el. Ugye ez akkor másik fél azonnal azt mondta, hogy jó, akkor nincs miről tárgyalnunk. Tehát, hogy nem jutottak messzire ezek a beszélgetések, és valószínűleg tényleg az egyetlen egy megoldás, ami rövid távon Venezuelában egy megoldást, egy kilábalást jelentene, az az, hogy az ellenzéknek és a kormányzópártnak valamilyen szinten ki kéne egyeznie. Mert ugye tegyük fel, valami oknál fogva a mostani kormányzópárt azt mondta, hogy jó, hívjunk össze két hónap múlva, tegyük fel, addigra már nincs koronavírus fertőzés, szabadon egy választásokat. Ki fogja azt garantálni, hogy tényleg szabad lesz, hogy tényleg megszámolják a leadott szavazatokat? Annak az x millió embernek, nem is tudni pontosan, hogy hány ember van Venezuelán kívül, akinek mondjuk már lejárt az okirata. Tehát nem tudja bizonyítani hivatalos érvényes okirattal, hogy neki van venezuelai állampolgársága, tehát mondjuk az útlevele lejárt, az hogy fog szavazni mondjuk egy bogotai nagykövetségen. A másik, hogy egy nagykövetség fel van arra készülve, hogy 2 millió venezuelai megérkezzen és ott leszavazzon. Tehát, hogy a mostani helyzetben, még ha meg is lenne az, hogy hirtelen hívjanak össze egy választást, és legyen egy eredménye annak, amit mondjuk mindenki elfogad, nem lennének előre, nem lehetne ezt megszervezni. Tehát biztos vagyok benne, hogy ennek a megoldása az, hogy egy-két éven keresztül valami olyan egységkormány jellegű, vagy technokrata kormánynak kellene kormányoznia, aki valamilyen szinten megpróbálja a mostani nagyon sanyarú helyzetet kezelni, az inflációt visszaszorítani, ez persze csak is kizárólag külső és nemzetközi hihetetlen mennyiségű segélycsomagból lehetne megoldani, amire a mostani körülmények között én nem látom a valószínűségét, hogy az európai országok pont most szeretnének 50 milliárd dollárt Venezuelának adni, hogy segítsen a kilábalásból, amikor éppen a saját túlélésükért üzd néhány országban gazdasági szinten. Úgyhogy ez most nem az a pillanat, hogy az európaiak hihetetlen mennyiségű pénzt öntenének bele egy Venezuela egységkormányba és az ottani probléma megoldásába. Azt meg elősen kétlem, hogy az oroszok, a kínaiak meg az amerikaiak leülnek és megállapodnak együtt, hogy akkor ők ezt hogy fogják megfinanszírozni.
Mi az, ami Maduro?
Távon nem látok megoldást.
Mi az, ami Madurót kormányon tartja? Ő nem olyan karizmájú politikusnak látszik, mint amilyen elődje volt.
Nincs is meg az a karizmája, de van mögötte egy olyan gazdasági, politikai és katonai érdekcsoport, ami a saját hatalmát védi. Itt mind a háromra szükség van értelemszerűen, politikai, gazdasági és katonai is. És itt a politikai, katonai között azért van egy olyan, mondjuk nevezzük titkosszolgálati csoportnak, aki természetesen ezeket az egész társaságot át itatva szállítja az információkat, ami megakadályozza azt, hogy bárki bármikor kihátráljon, vagy ha megpróbál kihátrálni, akkor ezt azon elviszik, lelövik, megkínozzák, elveszik mindenét. Tehát egy nagyon szép, többek között kubai mintájú rendszer sikerült kiépíteni, és hát ha a Kuba a minta ebben, akkor nem kell messzire nézni, hogy a gazdaság hogyan fog működni, mert ugyanaz a kubai tervgazdaság lesz előbb-utóbb a minta, hogyha ez a rendszer marad, mert ugye a magángazdaság ilyen körülmények között nem tud fönnmaradni, ha csak nem 100%-ban kiszolgálja azt a hatalmi elitet, ami most hatalmon van.
De ha sikerül az olajfinomítást is megszerveznünk, akkor az egy tervgazdaságban elméletileg remekül mehet, nem?
Hát elméletileg remekül mehetne a Maduro rezsim akkor, ha nem lennének amerikai meg nemzetközi szankciók ellenük. De hát vannak. És emiatt gyakorlatilag csak kínai meg orosz segítséggel nem tudnak maximum a fejüket a víz fölött tartani, de kilábolni és növekedni és visszaállítani csak a 10 évvel ezelőtti szintjét az országnak nem fogják tudni addig, amíg az amerikaiak tényleg keményen szorongatják mind a venezuelákat, mind a kubaiakat. Ugye Kubában is addig, amíg Obama és Raúl Castro barátkozott egymással, addig Kubában is többé-kevésbé úgy elmentek a dolgok, mert mindenkinek volt mit ennie, sőt van, akinek még tudott bizniszt is csinálni, már engedték valamennyire. Amikor ennek vége volt, amikor elzárták az amerikai turistáknak a megérkezését, amikor elzárták a nemzetközi turistáknak egy részének a megérkezését, már mondjuk leállították a teljes ilyen nagy hajó turistákat, ugye 10 000 fő is akár egy hajón megérkezhetett a havannai kikötőbe, aki ott kiszállt, és vásárolt, és vacsorázott, és megaludt egy éjszakára, stb. Ugye ezek mind megszüntette a Trump-féle politika.
Kolumbia.
És sajnos oda vezetett, ahova vezetett.
Kolumbia bírja a koronavírus járványt, miután a kábítószer elleni küzdelemben a friss hírek szerint megint amerikai egységeket vesznek igénybe.
Hát gazdaságilag nehezen viselik ők is természetesen, a kolumbiaiaknál is igen magas ugyanaz a szürke, fekete gazdaságban dolgozóknak az aránya, beleértve ugye a venezuelaiakat is, és mint mindenhol ez a típusú helyzet, ami rengeteg ember kiszolgáltatottá tesz, ez mindenhol a szervezett bűnözés melegágya. Megint csak nem kell Kolumbiáig menni, meg Mexikóig, hogy drogkártereknek az erősödését lássuk, elég csak Olaszországig menni az ottani maffiának a megerősödését. Mexikóban is és Kolumbiában is vannak olyan területek, ahol a drogbandák tartatják be a lakossággal a korlátozásokat, a kijárási tilalmat, és ők osztanak mondjuk élelmiszert a lakosságnak is. Tehát, hogy vannak olyan területek, ahova az adott ország rendőrségének, katonaságának a hatalma egyszerűen nem ér el.
Együtt lehet ezzel élni, ha már évtizedek óta ezzel élnek együtt? Az állam elveszíti az erőszak monopóliumát területének egy része felett? Ezek szerint ez működőképes?
Hát ez egy elég régóta meglévő állapot Kolumbia és Mexikó egyes területein. Mexikóban mondjuk a 90-es évektől ez már elég egyértelmű, és hát a 80-as évektől meg korábban, gyakorlatilag ugye Pablo Escobar idejétől fogva már az egész világ tudja, hogy különböző szervezett bűnözői csoportok hogyan tartanak kézbe akár városrészeket, vagy akár területeket. Ez Kolumbiában ugye a forradalmi kolumbiai erővel, a FARC-kal kötött békeszerződés után volt egy olyan időszak, amikor azt gondolta mindenki, hogy na most hát, ha egy kicsit jobb lesz. Egy kicsit talán jobb is lett, de az új elnök Iván Duque nem igazán kívánja betartani az elődje által kötött békeegyezmény bizonyos pontjait, ezért nagyon sok olyan gerilla, aki annó letette a fegyvert, az elkezdett visszatérni a fegyveres ellenállás felé, és ez több ezres nagyságrendű volt még a tavalyi évben. Az idei évben ez hogy fog alakulni, ezt szintén szóval nem lehet egyelőre előrelátni, de szerintem javulni nem fog a helyzet.
Áttéve az érdeklődésünket Európára, Spanyolországban úgy tűnik, hogy lesz alapjövedelem, mert a kormányprogramban kötelezték erre magukat a koalíciós pártok. Hogy képzelik ezt?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ezt az Európai Bizottság helyében én hangosan kérdezném őket, hogy hogy képzelik, hogy ilyeneket csinálnak, amikor arra nincs pénzük már, hogy a legalapvetőbb fejlesztéseket tovább vigyék, hogy az egészségügyben megtegyék azokat a lépéseket, amiket meg akartak már korábban is tenni. Elszállt a költségvetési hiány, 10x%-kal csökken a gazdaság, a költségvetésnek gyakorlatilag semmi tartaléka, semmi pénze nincs, majd bejelentik azt, hogy alapjövedelmet fognak bevezetni nem tudom hány millió ember számára. Fogalmam sincs, hogy képzelik, őszintén szólva. Az, hogy az alapjövedelem az egy jó ötlet vagy rossz ötlet, erről lehet vitatkozni, el lehet róla gondolkozni, hogy ez segíti az embereknek, vagy az adott fejlettségű társadalomnak az előrelépését, vagy sem, de az biztos, hogy pénz nélkül nem lehet megcsinálni.
Hitelből sem lehet?
Pont az a. Parancsol.
Hitelből sem lehet? 850 ezer háztartásnak ígérik júniustól első körben 3 milliárd euró kell hozzá. Nem olyan nagy pénz az.
Hát nem tudom, én nyernék a lottón 3 milliárdot, vagy hirtelen Magyarországra érkezne 3 milliárd euró, azt gondolom, hogy tapsikolna a pénzügyminiszter meg én is. De szóval azért 3 milliárd euró, persze, ha úgy vesszük a teljes nagy spanyol GDP keretét, akkor nem egy nagy összeg. De hogyha elkezdik ezt kiterjeszteni, és már az egész évre nézzük meg, és megnézzük, hogy mondjuk mennyi pénzt költenek egészségügyre, és ehhez képest mennyi a 3 milliárd euró, akkor az egy nagyon-nagyon-nagyon nagy pénzről van szó. Tehát éves szinten az mondjuk 40 milliárd, és a teljes EU-s támogatási keret az Európai Unió minden országának 500 milliárd. Tehát gyakorlatilag a Spanyolországra jutó részt, azt ezzel el is költötték az alapjövedelemre. Tehát azt gondolom, hogy lehet vitatkozni azon, hogy ez jó dolog vagy rossz dolog, és biztos vagyok benne, hogy van olyan ország, aki ezt előbb-utóbb fejlett ország, aki meg fogja lépni, az valamilyen szinten már meg is lépte, de hogy egy ilyen gazdasági válságban vajon tényleg most kell ezt bevezetni, mert most éppen van egy olyan pillanat, hogy mondjuk a németek hajlandóak a zsebükben nyúlni azért, hogy helyreállítsák az országot, a különböző dél-európai országokat, de hogy most tényleg hitelből kell ezt meglépni, én őszintén szólva ilyen szempontból nem értek egyet ezzel a most bevezetett döntéssel.
Rövid távú politikai értelme van, hátradőlhet magyarul a kormány, ha egy ilyen programot elindít, és a következő három választáson biztos behúzza?
Hát a mostani kormány stabilitását tekintve szerintem hosszú távon nem nagyon tudnak gondolkozni, mert nincs lehetőségük, nincs kormányzati többségük, nagyon komoly az ellenzék és nagyon komoly a parlamenten belüli széttöredezettség. És az, hogy a Podemos, a szocialista párttal pár szavazattal sikerült végül kormányt alakítani, ez kizárólag a katalán szeparatisták ideiglenes jóindulatának volt köszönhető. Az, hogy ők minden hónapban újra meg kell, hogy szavaztassák a rendkívüli jogrendet, és ezt folyamatosan ezért kuncsorogniuk el a szavazatokért, hogy az emberek védelmét el tudják látni, ugye ezt hosszú távon nem megoldás. Biztos vagyok benne, hogy politikai tőkét akarnak kovácsolni ebből a lépésből, de nem szeretnék ilyen párhuzamokat húzni, de most úgy tűnik, hogy pont egy ilyen jutott eszembe, hogy azért nálunk is voltak olyan korábbi kormányok, akik megpróbáltak ilyen típusú szociális jóléti intézkedésekkel szavazatokat vásárolni, és utána, amikor beütött a krach, akkor érdekes módon nem rájuk szavaztak az emberek, bár megkapták egy ideig legalábbis azokat a plusz pénzeket. Tehát én nem gondolnám, hogy ez a rövid távú politikai érdek, ami a következő választásra, ami simán lehet, hogy ősszel bekövetkezik megint a spanyoloknál, hogy ebből akkora politikai tőkét tudnak kovácsolni, amekkora ennek az ára lesz hosszú távon az országra nézve.
Van olyan spanyol politikai erő, amelyik azt mondja, hogy az alapjövedelemmel szemben ő nem akar több pénzt adni a spanyoloknak? Van, aki ezt vállalja?
Hát bizonyára nem. Ugye a konzervatívoknak én még nem láttam pontosan, hogy mi az álláspontja ezzel kapcsolatban, de szerintem legalábbis a legutolsó konzervatív kormány nagyon prudens és nagyon visszafogott pénzügypolitikát folytatott, tehát ők sikerült nekik visszaszorítani a költségvetési hiányt, gyakorlatilag ilyen komoly megszorításokat csináltak, és ezért tudott valamennyire felállni a spanyol gazdaság 2017-18 környékén, amikor a szocialisták át tudták venni a hatalmat Mariano Rajoytól, és gyakorlatilag azóta folyamatosan a politikai válság miatt ezek a gazdasági reformok leálltak. És most egy ilyen, amúgy is már a koronaválság előtt is recesszió szélén álló spanyol gazdaságra, most még a koronaválság miatti, ugye amúgy is a spanyol GDP-nek, tehát a nemzeti össztermékeknek majdnem 15%-a a turizmusra épül, és majdnem biztos vagyok benne, hogy nem fogják tudni a turista szezont még csak megközelítőleg se olyan szinten behozni most nyáron, mint amilyen a tavaly nyári volt, mert az emberek nem akarnak repülőre ülni, nem fognak elmenni se Kanári-szigetekre, se Majorkára, amikor alapvető egészségügyi fenntartások lesznek, amellett, hogy egy zsúfolt repülőgépen maszkban üljenek 4-5 órán keresztül. Majdnem biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon csalódásokkal teli év lesz gazdasági szempontból a spanyoloknak. Szerintem nem engedhetné meg magának a kormány, hogy ezt megtegye, és ha ott ugyanazt a politikát viszi tovább a konzervatív párt, mint amit az elmúlt 7 év kormányzásában követett, akkor nem támogathat egy ilyen lépést.
A spanyolok mondanak már valamit? Vannak-e kutatások arra, hogy mit gondolnak az alapjövedelemről?
Én nem láttam őszintén szólva ilyen felmérést. Biztos vagyok benne, hogy az, akit érint az alapjövedelem, ő nagyon fog ennek örülni. Ugye jelentős részben családos és szegény, tehát hogy gyermekes és szegény családokat fognak támogatni ezzel a jövedelemmel, nem a tehetősebbeket. Csak nem vagyok benne biztos, hogy el tudják azt dönteni, hogy mondjuk egy cég tulajdonos, aki minimálbéren van bejelentve, és van 3 gyereke, az nem esik mondjuk bele abba, hogy ő is alapjövedelmet kapjon, mikor pedig nem szorul rá.
Úgy tűnik, hogy az újjáépítési alapból Olaszország és Spanyolország jelentős összegeket fog kapni. Sokan azt mondják, hogy nem feltétlenül igazságos ez. Mi mutatja meg, hogy egy uniós alapból mi az igazságos visszaosztási rend?
Hát, őszintén szólva erre, tehát az embernek az álláspontja, az üléspontja állapítja meg. Értelemszerűen, hogyha valakinek többet kell ebbe befizetni, mint amennyit visszakap, akkor ezt nem fogja igazságosnak tartani. Ugyanilyen az Európai Uniós kohéziós politikája is. Azok, akik többet fizetnek be a költségvetésben, mint amit visszakapnak, a dánok, az osztrákok, a svédek, finnek, hollandok, ők azt mondják, hogy nem működik jól a rendszer. Még azok az országok, lengyelek, románok, magyarok, szlovákok, akik meg nagyon sok pénzt kapnak ebből a rendszerből, ők azt mondják, hogy igenis megérdemeljük ezt a pénzt, és akkor hozza mindenki a saját érdrendszerét. Ugyanez van jelen esetben is. Biztos vagyok benne, hogy össze lehet rakni olyan típusú objektív szempontrendszert olyan számokkal, ami mentén egy-egy országot kicsit pluszba vagy kicsit mínuszba lehet átvinni, de ez elég egyértelmű, hogy a fejlett országok fognak fizetni a kevésbé fejlett országoknak, mert ha megnézzük, hogy hol van a legnagyobb gazdasági visszaesés, az megint csak a spanyolokat, az olaszokat, valamilyen szinten a franciákat fogja kihozni, mint azok, akiknek a legnagyobb gazdasági problémáik voltak, és hol vannak a kevésbé nagy gazdasági problémák az osztrákoknál, svédeknél, dánoknál, németeknél, hollandoknál, tehát ők fognak fizetni. Úgyhogy itt megint egyébként még egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ezek a tervek, amelyeket Ursula von der Leyen bevezetett meg, amit a francia elnök a német kancellárasszonynal bemutatott az online sajtótájékoztatón, ezt meg fogja szavazni minden tagállam. Tehát még nagyon keményen kell győzködni ugye azt a négy országot, amit már az előbb is említettem, akik már előre szóltak, hogy nekik nem tetszik ez a terv, és ők nem akarnak ilyen típusú, még ha csak egyszerinek minősülő alapot is felállítani, mert ugye ez nagyon sok milliárd euróba fog kerülni, és ugye ezeknek a gazdaságoknak is az utóbbi pár hónap azért elég komoly visszaesést okozott. Én nem vagyok benne biztos, hogy ezekből a tervekből bármi meg fog még valósulni.
Jól kezelték a spanyol szakemberek a járványt, ide nem értve a március 8-ai nagy nőnapi politikai gyűléseket?
Hát azt gondolom, hogy a spanyolok miután kiderült, hogy mekkora a gond, azért erre pár napot még azért eltárgyalgattak, tehát március 8-a utáni napokban voltak olyan napok, amikor már könyörögtek az EU-s partnerországok spanyol kormánynak, hogy vezessenek be valamilyen típusú szabályt, mert ennek nem lesz jó vége. És arra rá két nappal, tehát a március 14-e környékén, 15-én volt az, amikor a spanyolok elkezdték a nagyon komoly korlátozó intézkedéseket bevezetni, és attól fogva ezt nagyon konzekvensen be is tartották, és tényleg csak akkor kezdtek el nyitni, amikor azt a számok indokolták, legalábbis a nemzetközi elemzők ezt mondják. Az az első pár nap késlekedés, illetve a március 8-ai több ezres tüntetésnek az összehívása, ez sajnos azt mutatja, hogy ott is nem először kicsit félváról vették azokat a vírusról szóló híreket, amelyek Kínából érkeztek, de azért itt igazságot tenni azért nagyon, nagyon nehéz, mert azért meg kell nézni, hogy a más országokban, ahol a vírus szintén elterjedt, és meghozták azokat az intézkedéseket, azt mennyire kommunikálták úgy, ahogy azt kellett volna kommunikálni. Időben szóltak-e a világországainak, vagy nem? Tehát ezért nagyon-nagyon sok olyan kérdés fölmerül, amiért nem csak a spanyol kormányt lehet hibáztatni.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Nagy Sándor Gyula, a Budapesti Corvinus Egyetem habilitált egyetemi docense, Latin-Amerika kutató volt az aréna vendége telefonon, azért úgy, mert a koronavírus járványnak ebben a szakaszában is óvatosan tartjuk a személyes távolságot. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.